Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt újra a Tribune. Én Réthei Balázs vagyok, és mivel közeledik a Forma 1-nek a 2024-es szezonja, ezért egy Forma 1 közelről egy Forma 1-es vendéggel készültem nektek, méghozzá Hetyei Júliával, egy sportbíróval fogok beszélgetni, de még mielőtt ezt a beszélgetést elkezdjük, iratkozzatok fel a csatornánkra, és kövessetek minket a social médiában is, hiszen az Instagramon és a TikTokon is jelen vagyunk. Most pedig Hetyei Júliának nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy a Tribune-ben.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
És igazából, ahogy ezt mi szoktuk, és ahogy megszokás nálunk, az elején egyből egy ilyen sportszerető és a sportszeretettel foglalkozó kérdéssel kezdenénk. Mikor kezdődött a Forma 1 és a motorsportok iránti szereteted?
Már gyerekkoromban kezdődött, kiskoromban is szívesen játszottam autókkal, ugyanúgy a babák mellett, és az első Forma 1-es futamomat 94-ben láttam, és nagyon megfogott az egésznek a hangulatai tévén keresztül.
Fú, hát. És mikor volt az első olyan igazából élményed, amikor kint voltál egy ilyen versenyen?
A Hungaroringen voltam kint először nézőként 2006-ban. Állójeggyel figyeltük a versenyt hugommal. Nagyon klassz volt, nagyon megfogott. Akkor még eszembe se jutott, hogy közel lehet annyira kerülni hozzá, hogy a Forma 1-jel dolgozni.
De igazából mindig nagyon nagy élmény olyan emberrel beszélgetni, aki még akár a Schumacher, vagy az előtti időszakból látta már a Forma 1-et. De azért még olyanokat is láthattál, mint Mansell, Häkkinen. Azért ez egy nagyon nagy történelmi előny igazából a te számodra.
Azért még elég kicsi voltam akkor, tehát nagyon sok dolog nem ragadt meg, de maga az atmoszféra, a hangulat az nagyon.
És akkor hogy jött az, hogy a sportbírói pozícióba elkezdjél dolgozni? Hogyan jött az, hogy akkor nyilván gondolom kerestél egy lehetőséget, hogy akkor hogyan lehet sportbírónak tanulni?
Tehát eszembe sem jutott, hogy egy átlagember ilyen közel juthat ehhez a sporthoz. Jártam ki ugye a futamokra, és akkor ott láttam, hogy ott dolgoznak emberek narancsárga overallban, zászlókat lengetnek, jönnek, mennek, hú, mondom, az érdekes. És akkor úgy alakult az életem, hogy volt elég időm rám, azt gyanítottam, hogy ez nem egy-két napos dolog, hogyha az ember belevág ebbe. És megkerestem, interneten is rá lehetett keresni, volt egy ismerősöm, akivel így végülis ez szóba került, nem is tudtam, hogy ezzel foglalkozik. És így megcsináltam a sportbíróképzést 2016-ban, és azóta elválaszthatatlanok vagyunk.
Miből áll egy sportbírói képzés?
Ugye az MNAS végzi, vagy képzi ki a sportbírókat, a Magyar Nemzeti Autósportszövetség minden évben, évelején, tehát ilyen február-március tájékán, ez egy 3 hétvégés elfoglaltság, 2 hétvége oktatás, elméleti és kis gyakorlati is, és utána pedig egy vizsga. És ezután lesz az ember gyakorló sportbíró, és elkezdheti megtanulni a szakmának a gyakorlati részét.
Vannak ezen belül pozíciók, amire lehet jelentkezni, vagy elsőnek sportbíró lesz az ember, általánosan valahova bekerül, aztán utána akár szakosodhat is nagyjából, hogyha így lehet fogalmazni?
Ugye sportbírók, három csoportot mondanék én a sportbíróknál. Vannak a jelzésadók, akik csak zászlós bírónak hívunk, én is zászlós bírónak fogom hívni. Vannak a gyalogos beavatkozók, akiket a legtöbben elképzelnek, amikor azt hallják, hogy sportbíró, ők azok, akik befutnak az autóhoz és mentik a járművet vagy motort. És vannak a box és rajtrácsbírók, akik a rajtnál segítkeznek és felügyelik a box utcában a rendet.
Te neked melyik a kedvenc pozíciód, melyik a kedvenc állásod?
Ez nagyon jó kérdés. Én a Hungaroringen mindig boxbíró vagyok, box és rajtrácsbíró. Nagyon szeretem a közelséget, ahogy az autók elhúznak mellettünk, és nem olyan gyorsan, hogy ne lássuk őket, hanem tényleg tényleg lehet élvezni ott azt a légkört. Uh-huh. Viszont külföldön dolgozok zászlósbíróként, és azt is nagyon szeretem, tehát az meg, az egy teljesen más oldala az éremnek.
Uh-huh. Lehet ezt főállásba csinálni, vagy ez tulajdonképpen abszolút csak egy olyan dolog tud lenni az embernek az életében, amit egy szerelemgyerekként folyamatosan dédelget az ember, és magának szépen kialakítja.
Hát az esetek 99%-ában ez szerelemgyerek, uh-huh. tehát ezt munka mellett csinálják. Nagyon sokan iskola mellett kezdik el, tehát főiskola mellett, egyetem mellett, hétvégén ki lehet járni kis elfoglaltságként, viszont ebből megélni nem lehet. Az egész világon ez önkéntesség amúgy, tehát a legtöbb országban a sportbírók nem kapnak semmilyen költségtérítést, viszont cserébe kapnak étkezést, van ahol szállást, valahol különböző ajándéktárgyakat, kis ilyen goodie bag csomagokat, azokat nagyon szoktam szeretni. Speciális sapka, amit nem lehet megvenni, bögrék, ilyesmi. Az klassz.
De igazából akkor te neked is van egy főállásod, amit minden nap végzel. Nyilván itt merül fel a kérdés, hogyha voltál Le Mans-ban is, még adás előtt mondtad is, hogy ezért egy másfél hétre akkor oda települ az ember, és kikempingezel, de hát rengeteg plusz szabadságot kell tulajdonképpen kivenni. Ezt hogy lehet kivitelezni?
Hát ezt úgy, hogy az összes szabadságom erre megy rá. Hát én már úgy vagyok, hogy karácsonykor se veszek ki évek óta szabadságot.
Tényleg.
Tehát két ünnep között is szoktam dolgozni. Hála Istennek megteltem, tehát a munkaköröm az olyan, hogy van egy adott munka, feladat, amit el kell végezni, és hogy én ezt mikor csinálom, az nem az a fontos, hanem az a fontos, hogy meglegyen a megfelelő minőségben. Ugyanannál a cégnél dolgozom már 15 éve, úgyhogy a főnökömmel 10 éve dolgozom együtt, úgyhogy tudja, hogy nálam van ez a bekattanás, és hogyha ő elenged engem ilyen helyekre rendszeresen, az adott kereteken belül, ugye, ami rendelkezésre áll, akkor mindenki jól jár. És ez hála Istennek működik.
Azért ezt tegyük hozzá, hogy egy sportbírói, ahogy ugye Oli Ivánnal is beszélgettünk, ezek a pozíciók a Forma 1 és a motorsportok közvetlen közeléből azért nem feltétlenül járnak a veszély nélkül, hanem azért elképesztő sebességgel mennek ott az autók. Egyébként, hogyha kint van az ember, akkor hihetetlen a sebességgel találkozni. Tehát gondolom, igen, egyébként az embert megfertőzi ez, és ez ugyanúgy van veled is, de azért rengetegszer van olyan pillanat, amikor azért elgondolkodik az ember, hogy te jó ég, azért ez egy veszélyes dolog. Neked volt ilyen pillanat, illetve volt olyan pillanat, amikor te is érezted szinte már saját bőrödön, hogy azért ez nem veszélytelen?
Igen, volt ilyen pillanat, és főleg a városi pályákon, ugye, ahol szűk kereszt, tehát szűk a pályatest, nincsenek bukóterek, ott történik valami, akkor rögtön összetörik. És Szingapúrban is dolgoztam, és ott is gyorsan jönnek az autók, és nagy volt a páratartalom, és általában csúszós volt a pálya, nem is száradt fel eső után olyan gyorsan. És amikor ott azért elhúznak 200-zal az autók, és ugye te pedig kidugod a kezed, hogy zászlóznál, mert ugye hát azért a munkát kéne végezni, akkor az így.
Hát meg azért ezek a nagy csattanások, amik egyébként tévén keresztül annyira nem jönnek át, hogy a guminak a csikorgása, a csattanásnak a hangja, tehát azért rémisztő is tud lenni.
Igen, volt egy nagy rajtbalesetem, nem nekem, az én autóm beragadt a rajtnál 2018-ban, ez F2-es autó volt, tehát nem Forma 1, de őket is ugyanúgy ugye rajtoltatjuk, tehát nem csak a Forma 1-jel foglalkozunk, hanem mindenki, aki ott részt vesz azon a hétvégén. És ugye rajtrácsbíróként az a feladatunk, hogy a felvezetőkör előtt állunk az autó mellett, van nálunk egy sárga zászló, és amint ugye megjön a zöld jelzés, akkor, és nem tud elindulni az autónk, akkor jelzünk, hogy azután a jövők ugye ki tudják kerülni. Miután elmentek a felvezetőkörre, mi visszamegyünk a boxfalra, a kerítés mögé, beállunk a helyünkre, fogjuk a panelt, ugye most már panellel rajtoltatjuk a Forma 1-et, de azért biztonságban mindig ott a sárga zászló, mert akármi történhet.
Persze.
És beálltak az autók, fogtam a panelt, néztem, negyedik rajtkockában voltam, tehát elég elől, elég sokan voltak még mögöttem már indulók, vagy hát versenyzők, és lefulladt az autóm, tehát elindult, megállt rögtön, nagyon gyorsan nyomtam a sárgát. Ugye F2-esek, fiatalok, húzok bennük a tetvágy, gondoltam, hogy hát ez lehet, hogy ebből probléma lehet. hátraléptem egyet megérzésből, rögtön hátulról belerohant egy másik autó. Tehát 2 méterről hallottam azt a csattanást, azt a... Hát nem tudtuk, mi történt, mm-hmm. hogy most akkor hogyan... Ugye azért egész jól, mert fel tud gyorsulni azon mm-hmm. az 50 méteren igen. az autó, úgyhogy az kemény volt.
Ilyen szempontból azért nagyon sokan, akár laikusok is azért kapcsolják be a Forma 1-et, mert fú, törészúzás, egy kicsit a balesetnek az izgalma keveri meg a lapokat, de azért ez tényleg közvetlen közelről egészen más.
Igen, teljesen más. Jújt. Tévén keresztül igen. nézni, mondjuk ott is sokkoló. Például a Grosjean balesete, hát azt igen, néztem, az, hogy azt az mondom, ez nem tudom kicsoda, de hogy nem fog onnan kiszállni, mint szerintem mindenki így nézte. Uh-huh. De amikor ott vagy személyesen, és lehet, hogy nem akkor a baleset a tévén keresztül, de ott vagy és hallod, és látod, hogy szőnyegszerűen az alkatrészek beterítik ott az egész rajtrácsot.
Tehát igen. Hogyha már említetted azt, hogy mivel jár egy ilyen box utcai vagy rajtoltató pozíció, akkor egy picit beszéljünk arról, hogy mi tulajdonképpen a ti feladatotok. Nyilván a közvetítésen keresztül látjuk a zászlójelzéseket, a fényeket, de menjünk egy picit bele jobban. Magunk is a Nagy Danival körbe sétáltuk egyszer a Hungaroringet, amikor a tavalyi évben kim voltunk, és akkor nyilván mi is megnéztük egyébként az egyik sportbírói állást is, néztük, hogy akkor milyen zászlók vannak ott, meg minden, de akkor tulajdonképpen hogy zajlik a kommunikáció, hogy zajlik az, hogy ilyen gyorsan reagáljatok mindenre, illetve nyilván ott van a kérdés a panelekkel kapcsolatban, amik azért most már a modern forma egy szerves részei. Ti kezelitek ezt, hogyan működik ez az egész folyamat?
Ugye ez úgy történik, hogy reggel, amikor kiérkezünk a pályára, akkor van egy eligazítás. Most nézzük uh-huh. a pályán lévő bírókat, tehát a zászlósokat és a beavatkozó, gyalogos beavatkozó kollégákat. Megvan az eligazítás, ott megtudjuk az aktuális esetleg változásokat. Mindenki utána kimegy a posztra, tehát a szektor, egy szektorhoz tartozik ugye a poszt, uh-huh. ahhoz tartozik 2-3 zászlósbíró, attól függ, milyen a rendezvényről van szó. Ugye Forma 1-en 2 zászlósbíró plusz a posztvezető, valamint a gyalogos beavatkozók is a szektorhoz tartoznak, ők is a posztvezető alá tartoznak szakmai irányításügyileg, és ők kijelölt helyen tartózkodnak uh-huh. egész nap, és figyelik a pályát. A zászlósbírók, ugye ők az első kommunikációs pont a pilóták fele. 2 zászlósbírót különböztetünk meg. Uh-huh. A sárga zászlósbíró jelzi, tehát a sárga zászló, ugye van uh-huh. egy zászlókészletünk, abban különböző zászlók vannak, a sárga zászlóval jelezzük, hogy az következő szektor, tehát az adott ponttól, ahol mutatjuk a sárgát, a következő szektorig, ott valami történt. Tehát van uh-huh. egy autó, baleset volt, kicsúszott valaki, akár olaj került a pályára, erre is megvan a megfelelő zászlónk. Mm. Mellette van a sárga zászlós bíró, ő mindig a távozó autókat figyeli. Tehát háttal áll a forgalomnak. Vele szemben áll a kék zászlós bíró, aki figyeli az érkező autókat, és a kék zászlóval jelzést ad ugye időmérő alatt, vagy tréning alatt a gyorsabb autó, hogyha hátulról közeledik, akkor az elsőnek jelez, hogy engedj el, vagy pedig lekörözéskor. És ez a két bíró, tehát ezt a két zászlót saját döntés alapján használja. Tehát nem szólnak be nekünk, hogy akkor, vagy nem szólnak le nekünk rádión, hogy akkor tessék sárgázni, vagy tessék kékezni. Ugye a kék az már automatikusan is ugye a GPS rendszer igen, alapján igen. egy másodpercen belül kerül az autó, akkor már automatikusan jön a panelen a kék. Valamint van egy paneles bíró külön, tehát azok a panelek, amik kint vannak a pályán rögzítve, arra van egy külön személy, és ő kezeli az összeset, tehát a sárgát, a kéket, uh-huh. valamint ugye a fehéret. A fehér, amikor a te szektorodban lassú jármű, akár, vagy mentőjármű közlekedik, uh-huh. valamint amit nem mi kezelünk, az a piros zászló.
Uh-huh. Az kollektíve?
Azt a versenyirányítás uh-huh. Elindítja, és akkor uh-huh. halljuk a rádión, hogy akkor Magyarországon ugye úgy, hogy piros, 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 3-szor, uh-huh. és akkor kirakjuk, tehát az adott bíró, akinél van a zászló, ő kiteszi.
Egyébként a kék zászlóra egy kicsit kitérve, nyilván azt elképesztően az sokszor kell használni, akár egy olyan sessionben, amikor rengeteg olyan lekörözendő pilóta van. Ezt egyébként automatikusan, mert azt mondtad, hogy saját döntés alapján folyik ez az egész. Tehát ennél a sebességnél hogyan döntesz saját döntésed alapján? Tehát, hogy azért rengetegszer az adott versenyszituációval teljesen tisztába kell lenni. Ez hogy zajlik akkor?
Hát ugye elkezdődik pénteken reggel a hétvége, akkor te, mint kékzászlós bíró, már figyeled az autókat igazából egész nap, hogy hogyan jönnek, hogyan érkeznek. És már látod, hogy milyen íven jön az, aki lassabban jön, ki tud-e húzódni, vagy csak az ideális íven megy lassabban. Időmérőn ugye nagyjából követett, hogy most éppen ki van gyors körön, az ugye látszik, tehát ott azért szoktak figyelni egymásra. Uh-huh. A versenyen pedig követed a versenyállását, és figyeled.
De látjátok a versenyállását? Vagy nem tudom, hogy nézitek telefonon, vagy van nektek is valami olyan jelzőrendszeretek, vagy kijelzőtök?
Ugye, amire még nem tértem ki, hogy van, ugye minden poszt rádió összekötetésben van a versenyirányítással. Onnan is szoktunk információkat kapni, hogy például megindulnak a kerékcserék, valaki kint van a boxban, vagy esetleg tehát lekörözések elkezdődnek, de alapvetően a kékzászlós bírónak az a feladata, hogy ő követi a verseny lefolyását. Tehát ő nem figyeli azt, hogy volt-e baleset. Uh-huh. És így, mert nagyon, az a legnehezebb, hogy a sárga zászlóval reagálsz valamire. Látsz egy eseményt, és arra reagálsz, miután már megtörtént. A kékzászlóval mielőtt megtörténik, igen, azt kell észrevenned. De meg lehet tanulni, tehát akit ez érdekel, az megtanulja.
De amikor az elején elkezdted, akkor ez a fajta kommunikáció az, hogy mindennek nagyon gyorsan és minden tökéletesen kell, hogy klappoljon, az mennyire érintett téged, akár így teljesen újdonságként, és egy kicsit megilletődve álltál, gondolom, hozzá, hogy akkor...
Az első nap az olyan volt, igen, mert ugye megtanulod a képzésen, hogy ha ez történik, ezt kell csinálnod. Uh-huh. Ha baleset van, akkor sárgáznod kell. De azt elmondják, hogy oké, ez hangos lehet, meg kerekek csikorognak, meg ilyenek, de amikor ott vagy és hallod, nagyon sokan ekkor fagynak le, amikor először megtörténik, igen, amit már hatszor hallott az oktatáson, meg mindenki elmondja neki, de amikor oda jutunk, hogy tényleg történt egy baleset, és ott kell gyorsan reagálni, az kell megtanulni.
Na és akkor nézzük az élményeket, hiszen rengeteg helyen megfordultál már. A Hungaroringen kívül talán 6 pályán voltál, hogyha jól emlékszem az Instagramod alapján. Talán annyi zászlót számoltam össze.
Forma 1, igaz?
Igen.
Tehát Forma 1-ről beszélünk, igen, most, ugye, most már nem csak Forma 1-ben,
igen.
dolgozok. Uh-huh. Tehát ugye eleve, tehát külföldön is, ugye első két évben nem lehet külföldre menni dolgozni, és utána a szövetség engedélyével meg lehet próbálni bepályázni pályákhoz, és akkor ott az embert egy idő után fogadják, hogyha már nagyon sokszor próbálkozik, és megismerik. Igen, tehát dolgoztam Melbourne-ben, Monzában, tavaly sikerült, tehát 23-ban sikerült végre bejutni Monzába az zászlós bíróként, és beavatkozóként, mert ott az a rendszer, hogy ott minden sessionön más pozícióban vagyunk. Uh-huh. Ez is pályafüggő. Dolgoztam Zandvoortban, Formentjén, Red Bull Ringen, Abu Dhabiba, Szingapurban, azt már említettem. Igen. Nem számoltam, hogy ez mennyi, de szerintem 6.
Nem baj. De egyébként vannak, tehát azt mondtad, hogy például Monzában eltérő ez a fajta szokás így a sportbírók között, de egyébként így az adott országnak a kultúrája, vagy másféle gondolkodása egyébként ezekben megjelenik, tehát ez egy szokványos dolog, hogy azonnal akklimatizálódni kell az adott országnak a szokásaihoz.
Igen, tehát az alapszabályok mindenhol ugyanazok, de ugye náluk is régóta van versenyzés, és nekik is kialakultak a saját szokásaik. Ott úgy tartják, hogy nem az a jó, hogyha csak egy pozíciód van, és azt végzed egész nap, hanem hogy egyszer itt, egyszer ott, és akkor jobban fent lehet tartani a figyelmet és a készenlétet. Például Le Mans-ban úgy van, hogy ott is poszton vagyok, tehát nem a box utcában, talán majd idén sikerül, elvileg úgy tervezem, hogy idén Le Mans box utca lesz a cél, hogy a mi posztunk úgy van, hogy van egy zászlós poszt és két beavatkozó, ez tartozik a szektorunkhoz, és fél óránként váltjuk egymást. Tehát, hogy fél órát zászlózol és panelezel, utána átgyalogolsz, átballagsz egy, nem tudom, 100 métert a beavatkozó poszthoz, és utána.
De ez a session közben?
Session közben is. Hát 24 órát megy a verseny, szóval azt úgy nehéz máshogy.
Úgy, igen.
Én mindig igen. Mert ugye, amikor azért éjjel egy helybe kéne állnod 3 órát, mondjuk megy 3 órás a műszakunk, akkor...
De akkor tulajdonképpen sosincsen olyan, hogy egy sportbírói poszton üresedés van, hanem folyamatosan igazából vannak vándorló sportbírók.
Ugye az a lényeg, hogy a zászlós az mindig, zászlós poszt legyen mindig tehát ott mindig legyen ember, mivel ott reagálunk azon nyomban. Tehát amint valami történik, ugye a zászlóval jelezni kell. A beavatkozás az nem rögtön történik. Tehát ha történik egy baleset, hogy tudjuk Zsőbienki óta mindenképpen, nem futunk be a pályára. Tehát engedély nélkül nem lépünk pályára. Uh-huh. Tehát megtörténik a baleset, akkor a pálya mellett elfutunk odáig, ahonnan legközelebb, legközelebb van az esemény. Ott áll a posztvezető is általában, vagy a beavatkozók vezetője, attól függ, milyen rendszer van, és kapjuk rádión az utasítást, hogy na most szabad bemenni, akkor ugye mi kitesszük, vagy eleve már a dupla sárga kín volt a balesettől függően. Hogyha ember tartózkodik a pályán, tehát mentés zajlik, akkor mindenképpen dupla sárgával le kell védeni azt az adott szakaszt. És ezért nem annyira fontos, hogy mindig ott álljon a beavatkozó, hogy egy beavatkozó pont mindig ott van, mert egy valaki indul el, vagy egy csoport.
Na és akkor ott van még az a kérdés, hogy ugye nyilván, hogyha lát téged valaki, akkor elképesztő felszereléssel, hiszen nyilván a veszély az, ahogy már korábban is említettük, az ott van, tehát gondolom ez tűzállóverált jelent elsősorban, plusz mellény, ez a jelző trikó. Milyen felszereléssel kell utaznod ezekre a versenyekre, hogyha utazol?
Hát ugye van a személyes felszerelés, az írótábla, a síp, kesztyű, amit ugye úgy viszünk, sapka.
Ezt egyébként már itthon megkapod, és akkor igazából az a tiéd, és onnantól használod, ameddig te sportbíró vagy?
Hát ezeket megveszed, és akkor megvan. Vagy már kaptál valahol, és azt használod.
De viszont az overallt azt a szövetség adja.
Attól függ, tehát azt általában a pálya adja a munkahát. Tehát a Hungaroringen úgy kapjuk, hogy megkapjuk az overallt, és azt utána vissza kell adni. Tehát ők azt mossák, ők azt kezelik. De például Le Mans-ba az is, ugye mivel ott nincs költségtérítés, ott az ajándék része úgy mondta, hogy minden évben kapunk egy overallt évszámmal, és akkor abba dolgozunk, és azt megtarthatjuk. És akkor utána ugye azt más pályán is használjuk.
Akkor ezeket gyűjted? Úgyhogy, esetleg?
Igen.
És már mennyi van belőle?
Hát 18-ban voltam először Le Mans-ba a klasszikon, és akkor utána 19-20, nem, 20-ban nem, akkor nem vállaltuk be a körülmények miatt.
Igen, igen.
És akkor 21-22-23, 4 van most.
Így. És akkor a Form 1-ben viszont kollektíve mindenhol adják pálya specifikusan az adott helyszín.
Ez mindig a helyszíntől függ. Szingapurban adták, Abu Dhabiban megveheted, és akkor, tehát valamilyenbe menned kell, vagy ha nincs, akkor ott adnak helyét, és azt meg kell venned. Nem egy nagy összeg ott, tehát csak. Red Bull Ringen ott kölcsön adják, tehát ott reggel, vagy első nap megkapod, és akkor utána vissza kell adni. Ausztráliában is lehet így bérelni, de viheted a sajátodat. Valahol a box utcába is overall kell, valahol nem kell overall a box utcába, csak fekete nadrág és narancsárga felső, mint például a Hungaroringen. Ausztráliában sötét nadrág és az ő saját felsőjük, ami sötét kék, tehát hogy teljesen...
Mindenhol más.
Azt mondom, Imolában, ha jól emlékszem, ők citromsárga overallban vannak. Tehát, hogy ez így...
De hogyha már a körülményekről is beszéltünk, és egyébként ezek is olyan körülmények, amik a te munkádban elengedhetetlenül fontosak, akkor beszéljünk arról is, hogy nem csak ott a veszély van ott, hanem azért az időjárási viszontagságoknak is azért ezekhez is alkalmazkodni kell. És azért van, hogy szakad az eső, van, hogy nem tudom, viharok vannak. Azért előfordulnak. Azért egy ilyen pozícióban áldogálni több órán keresztül, mert azért tudva való, hogy reggeltől estig tulajdonképpen kint vagytok egy ilyen pályán, azért az nem egyszerű. Okay. Ezekből milyen élményed van?
Hú, hát nagyon jók. Most tavaly például, tavaly 23-ban, ugye Zandvoort, esős nap, nem kicsit esett az eső. Tehát ott kaptunk például esőkabátot, de ezt a poncsószerűt, tehát így, meg ezt sok pálya szokta adni. Erre felkészülsz, tehát olyan cipőbe mész, ami nem ázik át, próbálod a táskádat is úgy védeni az időjárás viszontagságaitól, hogy ne ázzon át. Valahol vannak ilyen dobozok, mint ilyen kerti tároló doboz, ilyen műanyag, és akkor bele lehet tenni, és akkor nem ázik el. Erre felkészülsz. Tehát vagy meleg van, vagy esik az eső.
De igazából annyira a fejetek fölött tető az annyira...
Hát Hungaroringen vannak ezek a posztok, igen, amit te is mondtál, igen. Meg ezt ugye ismerjük.
Ez
a
tévéből is. Kis házikó.
Kis házikó, mint egy magas les, vagy ilyen vadász les.
Igen.
És ott ugye az véd a naptól, meg az esőtől, de ugye oldalról azért be tud esni, van, amikor úgy akkor körbe lehet keríteni, amikor olyan nagy eső van.
És más pályán? Ez hogy néz ki?
Hát ugye nem mindenhol vagy... vannak ilyen magas posztok. Uh-huh. Red Bull Ringen például általában nem ilyen posztok vannak, hanem van egy ilyen kis konténer, és akkor mellette csak úgy a pályán, tehát a földön, földön vagy, és onnan zászlózol, ugye a kerítés mögül. De az attól függ. Tehát ez, tudom, nagyon hülyén hangzik, hogy azt mondom mindenre, hogy pályafüggő, de tényleg pályafüggő. Uh-huh. És van, ahol így nincsen semmi. És akkor te viszed magaddal a kis ponyvádat, és megpróbálod kifeszíteni, hogy legalább így a nap ellen legyen valami. Sokszor adnak napernyőt, tehát hogy egy, van egy napernyő, és akkor az alá be tudunk állni. Hát most próbáljuk zászlózni, hogy kibújsz a napernyő elől. Tehát ezt így nem mindig, nem mindig működik. De azért mindent, általában mindent megtesznek már a pályák azért, hogy ugye pont azért, mivel önkéntesek vagyunk, vagy csak költségtérítésen vagyunk, ha nem érzem jól magam, én nem fogok kimenni megint. Vagy egyszer nem érzem jól magam, oké. De hogyha huszamosabb ideig nem adja azt a pozitív élményt, amiért én a szabadidőmet, a hétvégéimet, amikor pihenhetnék, vagy buliba mehetnék, vagy a családommal lehetnék, én azt inkább a versenypályán töltöm, nekem az kell, hogy adjon valamit érte. És ugye anyagilag ez nem kifizetődő, viszont az élmények azok megfizethetetlenek, mert olyan helyekre, olyan élmények, olyan helyekre jutunk, olyan élményeket gyűjtünk, hogy ezt nem lehet elmondani, tehát ezt így látni kell. És tehát ha nekem nem ad pluszot, akkor én oda nem megyek. És hogyha embereket meg akarnak tartani, akkor valamit tenni kell, hogy...
Igen.
De már ezt felismerték, úgyhogy például most már majdnem mindenhol van WC. Így lányoknak ugye ez fontos például.
Mert eddig ez
hát van olyan, amikor kell menni 200-300 métert egy WC-ig, és akkor van 3 perced a 2 session között, és akkor így az...
Ezért ez kellemetlen. Akkor nézzük azt, hogy amiért nem annyira fogsz engem szeretni, a kedvenc pályák, kedvenc élmények, kedvenc szituációk, amiket valahogy próbálj meg nekünk felidézni, legalább egyet-kettőt a sok közül, mert gondolom, hogy rengeteg van.
Ezen gondolkoztam előtte, szóval. Ugye kedvenc pálya, tehát én ketté bontanám, igazából 3 felé bontanám. Ugye vannak a Forma 1-es és a nem Forma 1-es élmények. Nekem a Hungaroring itthon az a kedvenc, mert... Tehát itt kezdtem el dolgozni, itt vagyok a Box utcában főleg, és Abu Dhabiban. Itt volt az első rajtoltatásom, tehát ez olyan élmény, hogy gyerekkoromban ide jártam ki, tehát ez teljesen más. Hogyha a világot nézzük, tehát amerre jártam, szeretem a tradicionális pályákat, és Monza sikerült idén, 23-ban jönnöm Monzába, az egy óriási élmény volt. Maga azon a pályán, ahol már 3-szor voltam nézőként, de még elég nehéz bekerülni Olaszországba, mert nagyon kevés nemzetközi bírót, általában 5 bírót fogadtak eddig nemzetközit. Ugye hát van elég saját sportbírójuk is.
Persze.
És tavaly volt először az év, hogy 15 sportbírót fogadtak, és akkor így sikerült egy helyet megcsippenteni. Az nagyon klassz volt, tehát a történelem az fölmenni az Old Bank-i
részre. Na, ezt akartam kérdezni, hogy azt gondolom azért meglátogattad a döntött kanyart.
Nem szabad, de előtte, utána meglátogattuk. Tehát az nagyon klassz. Aminek nagyon különleges a hangulata az Ausztrália. Volt szerencsém 3-szor dolgozni már Ausztráliában, és hát nem kedvenc, de érdekes volt 2020, ugyanis akkor is ott voltam Ausztráliában, mert én nem gondoltam, hogy ebből ekkora dolog lesz. Kimentünk még, ugye csütörtököt azt letoltuk, mert Ausztráliában 4 napos a Forma 1 hétvége, és csütörtökön még, tehát Forma 1 nincs, viszont a helyi szériák, ugye V8, Supercars, minden az, tehát nekik rendes nap volt. Péntek reggel fölvettük az elemózsia csomagot, kivittek minket a posztokra, ott, és akkor várunk, hogy mi lesz. És vártunk, mert nem történt semmi, úgyhogy visszaívtak minket, és mondták, hogy jó, akkor ez így lefújva a hétvége. És akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy hát akkor most mi legyen, ugye én akkor érkeztem oda előző héten, hát mondom, én nem mennék még haza, hát egyrészt drága is oda menni, meg már itt vagyok, akkor körbenézek, és az itthoniak beszéltek rá, hogy nagyon gyorsan üljek föl egy repülőre, mert nagyon, nagyon nem lesz jó. Tehát ez érdekes élmény volt, de azért ez is nagy élmény volt, hogy ott lenni a versenyen, ami nem volt, és van egy olyan sapkám abról a versenyről, ami nem történt meg.
De hittél olyan. Akkor az itthoniaknak, és egyből haza is jöttél?
Nem. 2 napig győzködtem. Legyél hülye, gyere haza.
De akkor még haza tudtál jönni utána?
Igen, másnap zárták le a reptereket. Tehát én szerdán landoltam, azt hiszem, és csütörtökön. Mákon volt, mert ugye Magyarországra már csak magyar állampolgárok utazhattak be, és akkor így kaptam jegyet. mert nem volt tele a gép, úgyhogy...
De abban a szezonban egyébként voltál, ha jól emlékszem, akkor említetted, hogy akkor is voltál.
Voltam, ugye akkor volt két osztrák futam, azzal kezdődött, igen. Ott mind a kettőn dolgoztam, mert én Bécsben lakok, tehát én az osztrák szövetségnek is a tagja vagyok, és onnan is, tehát ott is dolgozok rendesen, tehát az nem külföld, nem számít külföldnek nekem. És volt ugye Magyar Nagydíj, akkor voltak a buborékok, hogy ki kivel találkozhat, hova mehet, nagyon kevesen voltunk. Tehát ez az is nagy élmény volt, és akkor ez a három volt. Mert Abu Dhabiba is ki lehetett volna, tehát kerestek, mert akkor már többször dolgoztam ott, és hívtak, hogy fizetik a repülőt, azt nem szokták, ugye, tehát a költség, az a utazási költség a saját, és mondtam, hogy én nem, mert ugye december eleje volt, mondom, ott beraknak engem Covid-dal két hét karantén, és akkor a karácsonyt azt ott töltöm, mert azt azért nem.
De egyébként milyen volt az a szezon, akkor három versenyen kint lenni úgy, hogy nulla néző. Az milyen érzés nagyon volt?
Fura.
Mert például Olli Iván mondta, hogy elmentek az autók, és hallani lehetett a madarak csicsergését. Azért az nagyon
voltunk,
furcsa.
Ugye akkor, tehát elment az autó, és mintha egy tesztnap lett volna. Tehát képzelj egy tesztnapot, ahonnan a nézők ki vannak zárva, és rendesen mennek a Forma 1-es autók, de nem volt az az élmény, nem volt zene, nem volt...
Hát meg a rajtnak az igazából egy nagyon felemelő érzése.
Hát az volt a felemelő, hogy ott lehetünk, meg hogy egyáltalán elindult, ugye, meg is Magyarországra is jött akkor a Forma, és ott lehettem én is a rajtrácson, de nincs néző. Igen. Nem tapsolnak, nem újonganak, nem állnak fel, nem integetnek, nem csinálnak semmit. Nem volt olyan jó. Hát azt nem szeretnénk. Tehát mondom, mint egy tesztnap.
Persze, az soha vissza többet ne jöjjön, de azért élmények azért voltak, mert azért az ember sose élt meg olyanokat, hogy mennyi időt otthon lehet, meg nyilván, ahogy te is mondod, az Ausztria.
Igen. Nagy élmény volt még Szingapúr 2021. Oda különleges módon jutottam el, mert az FIA indította nőknek szóló programot, a Women Exchange programot, és oda lehetett jelentkezni. És több mint 300 jelentkező volt egész világról, tehát minden kontinensről több ember, Antarktiszon kívül. És ott sikerült bejutni magyarként, 24-en voltunk, és ott fizették a repülőt és a szállást. És óriási élmény volt úgy kijutni oda, mert azért Szingapúr az amúgy se olcsó hely. Forma 1-es hétvégén meg aztán megfizethetetlen. Meg bekerülni is nehéz Szingapúrba, mert nagyon nagy a túljelentkezés. Úgyhogy több oldalról is sikeres volt az az év. Úgyhogy...
És akkor nézzük a jövőt. Hova szeretnél még elmenni nyilván ilyen szempontból, mivel te igazából egy, ha nevezhetlek így, egy utazást kedvelő sportbíró vagy, aki igazából összekapcsolod a kettő szerelmet. Milyen bakancslistás pályák, helyszínek, országok vannak még, ahova mindenképpen el szeretnél látogatni, vagy akár szakágak, amiket szeretnél megnézni?
Ugye én gyorsasági szakágban dolgozok csak. Ugye amikor megcsináljuk a sportbíró képzést, akkor minden szakágra kapunk licencet az első évben. Valahogy nálam úgy alakult, hogy én mindig csak a gyorsasági iránt érdeklődtem. Milyen célok? Hát... Volt, még régebben volt olyan célom, hogy minden pályán dolgozni, ahol Forma 1 van, de ez több sebből vérzik. Például sok helyen az adott ország nyelvét kell beszélni. Tehát Japánból...
Tényleg?
Japán... Tehát ráírtam a japánokra, hogy magyar sportbíró vagyok, ilyen meg ilyen referenciákkal szeretnék menni dolgozni. Akkor visszaértek egy nagyon udvarias e-mailt, hogy és hölgyem, és a Japán, na, hogy áll? Hát mondom, nem nagyon beszélem. Szóval akkor nagyon sajnáljuk. De ugye mert a rádiók forgalmazás az vagy az adott ország nyelvén van, mint Magyarországon magyarul, vagy angolul. És
hát ilyen szempontból akkor igazából Magyarországra se tud jönni akár külföldre.
Ugye nem mindenkinek van rádiója. Aha. Tehát neked nem kell ahhoz magyarul tudnod, hogy te így dolgozni tudjál, mert van a posztvezető, aki tud, tehát aki tud mondjuk idegen nyelven, hogy vele tudjon kommunikálni, és így. Így lehet menni általában. Most ugye voltam Olaszországban, nem beszélek olaszul párszon kívül, de ott tehát nem kaptam rádiót, és a posztvezető tudott angolul, és akkor vele kommunikáltunk, és így is nagyon jól megértettük egymást. Tehát Monaco még nagy álmom lenne, oda elég nehéz bekerülni. Meg azt mondják, nem is annyira jó ott dolgozni, mert nagyon kicsi a hely, és nagyon...
Azt igazából mindenkit hallani. Lehet, se újságíróként nem olyan jó Monaco.
De valahogy mégis szeretem a kihívásokat.
Hát meg azért Monaco az mégiscsak Monaco, tehát hogy ez...
Igen, nézőként voltam. Tehát...
Tényleg?
Igen.
Jó, hát akkor...
Nézőként láttam, meg egy turistaként is voltam ott azóta is. De ott is ugye franciát azt kérik. Na, én ezen felbúztulva 2 évvel kezdtem franciául tanulni nulláról. Hát... Le Mamba megértettem magam, úgy, ahogy, de azért messze nem, messze nem optimális ahhoz még. Nagyon szerettem volna Vegasba menni idén, és prózai oka volt, hogy nem fogadtak nemzetközi bírókat. Ez volt az első információ. Utána kiderült, vagy hát így az előtte, nagyon előtte kiderült, hogy végül is aztán angolok mehettek, meg kanadaiak mehettek, meg mexikóiak mehettek, azon kívül más nem. Úgyhogy így ezen megbukott a Vegas-i. Úgyhogy el is vesztette nekem a varázsát egy kicsit.
De ez nem csak az első futam megrendezése miatt lehetett? Akár, hanem... Jó, hát akkor...
Nem tudom.
Sajnos nem. Reméljük, hogy azért sok minden alakul.
Nem, az első, mert például Miami-ba lehet menni, Austin-ba lehet menni, Miami-ba az első futamra is lehetett volna menni. És pont az elsőn szerettem volna ott lenni. És ugye meghatározott számú verseny van, amit egy évben be tudok vállalni. Költség szempontból is, és ugye azt se szabad elfelejteni. Tehát ugye rajtunk kívül mindenki hülyére keresi magát itt az autósport világában, mi nem. Mi fér bele szabígileg? Például nagyon mérges vagyok magamra, mert tavaly azért lemondtam Melbourne-t, nem mentem el Melbourne-be, hogy el tudjak menni abba a 2 hétbe, amit arra szántam volna, Vegasba, ugye, ami össze volt. És nem jött össze. Én idén nem mondom le Melbourne-t. Tehát, hogy...
De én szempontból akkor hány futamon leszel a 24-es szezonban?
A Melbourne, az már fix, ott megvan az oké, tehát oda már csak ki kell repülni. Osztrák nagydíj, magyar nagydíj, Monza az kérdéses, mert felvettem már velük ott az ottani kontaktommal kapcsolatot, de azt mondták, hogy még azt se tudják, hogy mehet-e idén nemzetközi bíró, mivel van az átalakítás, és hogy az a hétvég lesz az első rendezvényük, a első nagy rendezvényük Monzában, és mondták, hogy még nem tudja megmondani, hogy tudunk-e menni. Tehát akkor az 1, 2, 3, 4 és Abu Dhabi. Ott már 5-ször voltam, tehát ott már fix játékosként szoktam visszamenni, és ott nagyon egyszerű. Tehát ott nagyon jó a szervezés, adnak hotelt. Tehát 4 csillagos hotelben vagyunk, minden sportbíró. Ez sincs sok helyen. Kapunk ételt, tehát reggelit, ebédcsomagot, busszal kivisznek a pályára. Tehát egyszerűbb nekem kimenni Abu Dhabiba, kirepülni egy bőröndel, és ott mindenről gondoskodnak, mint hogy saját költségemen keresek szállást Monzában, és oda megyek, és kiautózok, és reggel ott vagyok 5-kor a pálya nyitáskor, mert akkorra kell kimenni. Tehát, hogy hülyé hangzik, de egyszerűbb elrepülni valóban. Úgyhogy
jó, de hát mondjuk Abu Dhabi azért idén záróként, reméljük, hogy ebben a szezonban talán még szorosabb is lesz a küzdelem. Igen. De akkor még 2 dolog van, amit még mindenképpen...
Ugye, és ez csak a Forma 1 volt, tehát amikre mennék, tehát ugye megyek Le Mans-ba, meg még kisebb versenyek, tehát ami az még így...
Azért lesz még.
Azért még belefér.
Hogyha azt nézzük, akkor nyilván közel kerülsz te a Forma 1-nek és a különböző motorsportok szereplőihez, így, hogyha valaki rákattint az Instagramodra, akkor láthatja, hogy azért nem kevés olyan fényképet csináltál, hogy akkor a főszereplőkkel is, vagy legendákkal találkoztál. Azért ez is szurkolóként, a szurkolói ént, hogyha megszólítjuk, akkor ezért elképesztő igazából élmény lehet.
Az ugye mindenki, aki ott van, igazából szurkoló. Mert ha nem érdekel az egész dolog, akkor nem mész oda, nem állsz 12 órát esőbe.
Hát főleg, hogyha önköltséges. Igen.
Külföld önköltség, de itt van ugye nem. Általában verseny után van erre lehetőség. Tehát vagy hosszabban ott maradunk ott a pályán, megvárjuk őket, amikor jönnek ki, ugye annyi előnyünk van, hogy mi nem a pálya kijáratnál állunk, hanem mondjuk a pedok kijáratánál. Külföldön az általában könnyebben megy. Abu Dhabiba például ugye boxbíróként volt olyan év, amikor volt pedok belépünk, mert normál esetben nem mehetünk be a pedokba, tehát nem úgy vagy, mi ott sétálgatunk a VIP vendégek között, ahhoz külön karszalag jár, viszont COVID utáni évben annyira szétosztottak minket, hogy a mi helyünk az a pedokon keresztül át kellett menni, és ott volt hátul, és akkor abban az éppen volt karszalagunk. Tehát az a sok fotó amúgy is, amit az Instán láttál, az úgy történt, hogy mikor vasárnap lefújták a futamot, akkor mi ott maradhattunk bent. És azt azóta így minden évben csináljuk, hogy ott maradunk bent verseny után, és akkor ott, ugye mivel utolsó futam általában mindenki lazább, mindenki nyugisabb, és akkor vagy nagyon örül, vagy nem, és vagy már teljesen mindegy, és akkor ott szoktuk elcsípni őket.
Azért ilyen szempontból tényleg az is tök jó élmény lehet, hogy az ember nem csak ilyen szempontból, nem személyesen is egy kicsit kap a Forma 1 világából, és azért az egy nagyon különleges érzés a szurkolói énünknek is, mert úgy kipipáljuk magunkba, hogy azért ezzel a közeggel találkozni az nem kis dolog.
Hát a legjobb dolog, amit én a legjobban szeretek, és ha most egyet kéne választanom, akkor én rajtrács bírom maradnék, tehát box és cucca és rajtrács, mert ott állsz a rajtrácson, oké, hogy jön a forgatag, meg minden, ugye minden VIP, mindenki, állsz az autó mellett, te a pilótád melletted veszi le a sisakot, ugye ott leteszi, készül, iszik a kis iszijéből, előre megy a himnuszokhoz, akkor visszasétál, ugye ott a fiziójával, és ott áll melletted. És ezért sokszor is, mondjuk, akár látszunk a tévében, mert ott állunk mellettük. És
ilyenkor végignézed gyakorlatilag az egész procedúráját.
Az autótól így állok, mint ahogy mondjuk te vagy, és így nézem, hogy oké, ott van, jó, nem mehetek körbe nagyon, meg nem piszkálhatom, meg nem szabad hozzányúlni, de ott állok és nézem. És a legjobb dolog az még csak utána jön, amikor leürül a rajtrács. Ugye a VIP vendégeket leküldik, ugye már lejárt az idő, akkor ott maradunk mi a csapattal, és Forma 1-nél, tehát a Forma 1-nél a csapat fönnmaradhat még a felvezetőkör előtt, viszont mögénk be kell állni. Tehát mi állunk a fehér vonalon, és akkor fehér vonal, mögöttünk a csapat, előttünk az autó. És akkor te állsz a legközelebb ahhoz a versenyzőhöz, akit lehet, hogy gyerekkorod óta nézel, és figyelsz, és követed. Tehát ezt nem lehet megvenni, ezt a jegyet. Tehát lehet, hogy vehetsz te 4000 euróért pedok VIP belépőt, de a rajtrácson nem állhatsz ott, amikor indulnak az autók.
Igen.
És ez minden nyűgöt, minden ráfordítást, mert azért ez egy nagyon nehéz dolog. Időben, anyagilag is, fárasztó, nagyon fárasztó, tehát mi is elfáradunk évvégére, pedig csak hát azért pár versenyt csinálunk, és nem csak a Forma 1, hanem kimész, akkor kisebb versenyekre, itt egy kis hasznosítás, oda mész, ide mész, DTM, régebben VTCC, kamionverseny, tehát így elfogynak a hétvégék, amikor mást is lehet csinálni.
Igen, úgyhogy nyilván ez egy hatalmas élmény, de azért mindennek a, ha nem is árnyoldala, mert tényleg azért az ember szerelemből csinálja, de azért nem azért mész oda egy helyszínre, hogy két aláírást és három selfit elkészítsél, vagy megszerezzél, hanem tényleg azért, hogy dolgozzál, és ez nagyon becsülendő, hogy ezt manapság ezt így csinálják emberek. Úgyhogy így a záró kérdésem az tényleg az lenne, hogy miért ajánlod, hogyha valakit érdekel esetleg a sportbírói pozíció, vagy az, hogy tényleg kipróbálja magát egy ilyen helyzetben, és a motorsportokhoz közel kerüljön ilyen szinten is, akkor miért ajánlanád, és egyébként akár azt is el lehet mondani, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni, és eljutni egy ilyen képzésre.
Ugye azért is ajánlanám, ez egy nagyon jó közösség. Tehát a sportbírói közösség igazából, hát szinte ilyen bajtársiasság, hogy együtt kínlódunk, együtt kelünk reggel, együtt találkozunk reggel 6-kor, és megyünk ki a pályára, ott töltjük az egész napot 40 fokba is, meg 10 fokba is. Külföldön is ez így van, tehát hogyha kimész egy nemzetközi versenyre, pályára dolgozni, ugyanúgy a helyiek is úgy fogadnak, mint ha világéletedben ott lettél volna. És nagyon jó barátságok is tudnak születni. Mindenképpen ajánlom mindenkinek, aki kicsit is érdeklődik utána, és szeretne kilépni a komfortzónájából, és van rá ideje. Mert ugye ez nem úgy van, hogy megcsinálod a két hétvégét, levizsgázol, és utána mész a Forma 1-re dolgozni. Mert ha nem ismernek, akkor nem bízza rád a kollégád az életét, hogy te is ott állsz mellette, és te nem úgy reagálsz, ahogy mondjuk kéne. Tehát levizsgázol, kimész kisebb versenyekre, ugye, most megint a gyorsaságiról beszélek, csak mert arról van tapasztalatom, ugye nem csak a Hungaroring létezik, más versenypályák is vannak Magyarországon, oda is lehet menni gyakorolni, megismerik az emberek a nevedet, és amikor oda kerül a dolog, hogy akkor jelentkezni kell a Forma 1-re, és akkor Hát vele már dolgoztam, jó, akkor ő jöhet, mert azt mondják rá, hogy jó ember. Tehát ugyanúgy én is voltam, idén jutottam el először a Pannonia Ringre, Ost Piasszonyfa, az is nagyon tetszett, ugye az inkább motoros pálya, de autós rendezvényen voltam ott, valamint volt szerencsém a Balatonpark Circuiten is dolgozni a nagy megnyitó versenyen. Hát ott nagyon csillivilli, vadonatúj minden, úgyhogy nagyon, az is nagyon tetszett, úgyhogy ugye ezek is még mind be kell, hogy férjenek az amúgy relatív sűrű naptárba, ugye a munka mellett, család mellett, külföldi versenyek mellett szeretnék ide is eljutni. Úgyhogy mindenki próbálja meg, évelején vannak a képzések, pont most, tehát februárban kezdődik. Úgy tudom, Budapesten lesz két képzés, február és március, valamint még Miskolc környékén és a Balatonpark Circuiten is lesz oktatás, erről még majd lesz információ.
De akkor az MNA-t lehet
megkeresni. Igen, a www.sportbiro.hu oldalon fönn van minden információ, és ott lehet is jelentkezni, aki most kedvet kapott hozzá.
Tök jó. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy Bécsből egyenesen idáig eljöttél azért, hogy ezekről beszámolj és elmeséld, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál a tribünben.
Nagyon köszönöm a meghívást, jó volt itt lenni, és remélem sokan ezáltal kedvet kaptak hozzá.
Köszönjük szépen. Köszönöm. Nektek pedig köszönjük, hogy most is velünk tartottatok. Reméljük, hogy a motorsportból egy újabb szereplőt örömmel néztetek végig a tribün oldalán. Tényleg, hogyha valakinek tetszenek a tartalmaink, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek minket a következőkben is, mert izgalmas tartalmakkal jövünk ezek után is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.